Augusztus 12. Végre megtört a nap ereje. Esett. A táj lemosva olyan, mint a lélek feloldozás után. De jó ez az esti csöndesség. A leendő novíciusok nagyon nehezen szokják meg a csendet. Szenvednek tőle, nem értik, futnak előle, de lelkük mélyén szomjazzák. Éppen őket nevelve nevelődöm én is a csendre. Rettenetes zajban éltem. Így nem mehetett ez tovább. Az üdvösségem kerül veszélybe, ha nem menekülök a csönd barlangjaiba. Természetesen a külső csend csak az igazi csendhez vezető első lépcsőfok. A második már nehezebb. El kell hallgattatni a kívánságok hangjait. Nem azért, hogy kioltsam a kívánságokat, hanem hogy el ne nyomják az egyetlen kívánságot. Az élő Isten után való szomjazást. Még egy lelki könyv élvezetes olvasása is elfeledheti a csend forrását bennem. Mert a csend forrása Isten valóságos, háromszemélyű jelenléte. Olyan messze van a belső csend a külső csendtől, mint a szeretet a fegyverszünettől. Az égen igen erős, rézsutos fényben vattaszerű felhők úsznak. Az ablak vörös muskátliain túl, a közeli erdők mögött, a nógrádi hegyek leírhatatlanul szép vonulatai. Azokon túl a lenyugvó nap ragyogása. És azon túl... Megszólalt a vecsernyére hívó harang. Augusztus 14. A matutínum után belehallgattam a kozmikus csöndbe. Csillagos az éjszaka. A lenti forrás csobog, tücskök ciripelnek még, de megtört a nyár ereje. Akkor szép a nyár, amikor búcsúzni készül. Nem égett, nem tombol, szeliddé és gyöngéddé válik. A lekaszált rétre hűvös harmat telepszik, és a lekvárfőzéssel, krumpliásással megkezdődik valami leírhatatlanul szép búcsúzkodás. Augusztusban öltöttem magamra Szent Ferenc ruháját, és ugyanebben a hónapban szenteltek pappá. Egy lepke vergődik íróasztalom lámpája körül. A fényre szomjas, de mohóságának áldozata lesz. A szent szűzben nincs semmi a hatalomból, és semmi a vakmerő fénykeresésből. Semmi a mohóságból. Ő maga az ártatlanság. Megcsodálom, szűzanyám, ártatlan életedet, és közben megvilágosít engem a Szentlélek. A lényeget én is elérhetem kegyelemből, mert szentséged lényege, hogy Isten a főszereplő életedben. Mindig az volt, kezdettől fogva. Én meg nem akarok egyebet, mint hogy azzá legyen az én életemben is, minden percben, pillanatban. Szűzanyám, kérlek, esd ki nekem a kegyelmet, hogy a fölséges Isten soha többé ne legyen az én életemben másodszereplő, mindig az első. Te, szent szűz, drága édesanyám, már föltámadtál. Szent Pál azt írja, hogy mindenki akkor támad föl, amikor rákerül a sor. Ezen a napon szakított egy örökfogadalmas paptestvérünk végleg a renddel. Boldog akar lenni. Segítsd, szent szűz, hogy megértse. Istenen és szent akaratán kívül nincs boldogság, csak a boldogság illúziója. Ne hagyd magára a mennyei atya tékozló fiát. Nekünk meg esd ki, hogy távol legyen tőlünk a tékozló fiú bátyjának gőgje, és főleg utálkozása az atyai házban. A csillagfényes kolostori csöndet, amelyben még mint elfújt gyertya füstje ott lebeg a Te Deum utolsó fohásza, Te benned bízunk, Úristen, azért örökké mi élünk. Ezt a csöndet én már csak a mennyországra szeretném felcserélni. Nem bántam meg, hogy szerzetes lettem. Ezerszer születve, ezerszer is szerzetes lennék. De azt nagyon bánom, hogy nem voltam, és még most sem vagyok egészen szerzetes. A múlt napok egyikén el kellett küldenem egy jelöltet. Jó szándékú, de a hite zavaros. Istenben két principiumot különböztet meg, a gyűlöletet és a szeretetet. Szent Ferenc regulájában előírja, hogy meg kell vizsgálni a jelentkezőt, járatos-e a katolikus hitben. Az elküldött jelölt arról ír, hogy a kereszt szimbólum. A vertikális és horizontális vonal találkozása ezt és ezt szimbolizálja. Oldalakat ír róla, de meg sem említi Jézust, aki Poncius Pilátus alatt azon a kereszten rettenetes kínok között meghalt. Tiltakoztam, nem. A kereszt nem szimbólum, hanem történelmi tény. A názáreti Jézusnak, az Isten szent fiának kivégzési eszköze, halálának rettenetes helye, amelyen meghalva kinyilatkoztatta Isten szeretetét, vagyis dicsőségét. De jó lehetett Bernadettnek meg a három kis látnoknak Fatimában. Milyen jó lenne látni téged, Istennek szent anyja, én jó anyám. Gyermekkorom álmában oly közel jöttél, még most is érzem, ahogy kezemet a térdedre tehettem. A tanítónéni képében jelentél meg a sióparttól nem messze. Egy fatönkön vagy széken ültél. Hozzád futottam. Bár csak halálom óráján is. Én árva szegény lélek, én örök kisgyerek. Hozzád futhatnék az örökké valóság rétjén. Köszönöm Istenem, hogy olyan világra ébredhettem, amelyben Isten szent anyja kezdettől fogva valóság volt számomra. Úgy lépett ő az életembe, mint földi édesanyám. A róla szóló énekek voltak bölcsődalaim, és Jézus életének története mellett az ő megjelenései voltak talán az első történetek, amelyek megérintettek ott, ahol Isten szokott megérinteni. Augusztus 18-a. Egyházmegyénk székesegyházának felszentelési évfordulója van. A vecsernyes oltárában ezt énekeltük. Mi kedvesek a te hajlékaid seregeknek, Ura! És elképzeltem a váci székesegyházat. Vesztemre. Az imádság perceiben nem kell képzelegni, mert innét csak egy ugrás volt arra az építendő kápolnára gondolnom, amelyet kolostorunk kertjébe álmodtam, a most létesített tó mellé. Fantáziámmal azonnal megépítettem, be is rendeztem. Aztán arra gondoltam, oda fogok temetkezni. Olajfüzet is ültetek a kápolna mellé. Takarodj, sátán! Hát ki vagyok én, hogy sírhelyet készítek magamnak? Nem vagyok különb szülőfalom új gazdagjainál, akik maguknak sírhelyet építenek, egyik nagyobbat, mint a másik. Takarodj, illúziókeltő sátán! Bárhol elföldelhetik testemet. Legjobb lenne jeltelen sírban. Íme így rángatja a kísértő a szerzetest, legszebb terveinek utolsó lánc szeménél fogva. Ez az élet kevésségének kísértése volt. A szemek kívánsága, a test kívánsága még hátra van. Elég a vacsoránál többet enni egy falattal, vagy elég kinézni az ablakon, mindjárt befásítom és berendezem a környéket. Persze lehet ezt jó szándékkal is tenni, de a szándék nem elég. A legrafináltabb kísértések egyike az állandó kísértés a jó cselekedetekre. Valaki súgja, élj a testvéreidért, gondoskodj róluk, környezetükről, lelki életükről. Ez eddig szép és jó, de ha ez a gondoskodás az imádság idejében is folytatódik, és akkor is értük élek, ahelyett, hogy velük imádkoznék, nyilvánvalóan teljesen értéktelenné válik az imádságom. De a róluk való gondoskodás is megromlik, mert ha rendszeresen valami fontosabbá válik, mint a figyelmes imádság, akkor az a valami bálvány. A bálvány pedig önmagában megromlott, és mindent megrontó valóság, mert alapvetően hazug. Naív az, aki arra gondol, hogy a szerzetes nyugodt életet él. Igen, egy magasabb szinten. Ha elfelejti magát, még saját üdvösségének gondját is, Isten imádásáért. De egy alacsonyabb szinten állandóan megkísértett ember. Ez azonban jó jel. Az ördög csak azokat kísérti, akik nem az övé. Szüntelenül pedig azokat csábítja, akik szüntelenül isteni akarnak lenni. Adj nekem, Uram, téged hallgató, rád figyelő szívet. Gyorsan szállt le az este, és hűvösödik. Az öreg novíciusok ma este adták át a feladatokat és megbízatásokat az újaknak. Számukra nagy esemény. Na és nincs igazuk. Egy kormányváltás mivel nagyobb esemény az örökké valóság szempontjából? Attól lesz valami nagy esemény, ha nagy, tiszta szeretetből történik, mert a szeretet és művei megmaradnak, ahogy Szent Pál nyomán tanítja a II. Vatikáni zsinat. Ezek az új novíciusok, mint a régiek is, növényekhez és állatokhoz is hasonlítanak. Van közöttük nyúl, macska, napraforgó arcú, de van valami rejtett lehetőség, valami fantasztikusan túlvilági a szemükben, amikor Isten igéjére figyelnek. Az ember akkor humanizálódik, válik emberré, ha figyel Istenre. Ha az ebédlőben futkosó egérre figyel, macskára hasonlít. Ha a kert fái között dolgozik, olyan, mint a fák, amelyek járkálnak. De ha Istenre figyel, színében elváltozik. A színeváltozás kolostorában az ember maga alakul át csöndesen a kegyelem hatására.
Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködött Mohai Gábor bemondó előadó művész. A műsort a Katolikus Rádió készítette. A felvétel rendezője Sáros Pataki Zsuzsanna, zenei szerkesztő Dévény Mária.